Örömmel és szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, mai Zsoltárunk örömhírével. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Isten tiszteletünk megszentelése és további megáldása is jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a János írása szerinti örömhírből, a 14. fejezet 12. versétől a 21. versig terjedő szakaszból, leülve nyitott szívvel hallgassuk Jézus szavait, ahogyan szól most hozzánk a János írása szerinti örömhírből. Bizony, bizony mondom nektek, aki hisz én bennem, azokat a cselekedeteket, amelyeket én teszek, szintén megteszi, sőt, ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az atyához megyek, és amit csak kértek, majd az én nevemben megteszem, hogy dicsőítessék az atya a fiúban. Ha valamit kértek tőlem az én nevemben, megteszem. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri. Ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Nem hagylak titeket árván, eljövök hozzátok, még egy kis idő, és a világ többé nem lát engem, de ti megláttok, mert én élek, és ti is élni fogtok. Azon a napon megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok, ti én bennem, én pedig ti bennetek. Aki elfogadja parancsolataimat, és megtartja azokat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, az szeretni fogja az én atyám, én is szeretni fogom őt, és kijelentem neki magamat. Isten tegye áldottá szívünkben Jézus szavait, helyünkön maradva csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi és föld ura, mennyei édesatyánk, hogy örömre hangoltad a szívünket, hiszen kis gyermekeket fogadhattunk be a szívünkbe, ezekért a kis gyermekekért is imádkozhatunk, hordozhatjuk őket szüleikkel, keresztszüleikkel, családtagjaikkal együtt, hogy ők is megismerhessenek téged, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten, akinek nevébe kereszteltettek meg. És köszönjük neked, hogy örömöt okoztál, amikor egymásra tekintettünk, és kedves testvérekkel találkozhattunk újra. Köszönjük neked ezt a közösséget, köszönjük neked az ismerteket, és talán az ismeretleneket is, és arra kérünk téged, hogy tégy bennünket egyé, a beléd vetett bizalmunkban, a rád figyelő hozzáállásunkban, tégy bennünket egyé az egymásra figyelésben, és kérjük, hogy szenteld meg ezt az Isten tiszteletet a gyermekek között, a gyermekmegőrzőben, a gyermek Isten tiszteleti csoportokban, és itt nekünk felnőtteknek, hogy megismerjünk téged, mert megismerni téged ez az örök élet, ez az örök igaz boldogság, megismerni jobban, amíg a szív dobban, ez az, amiért itt vagyunk, és szeretnénk, Urunk, betelni. Valóban a te lényed, a te személyed, a te csodálatos valóságod minden részével kérjük, szentelj meg így, és áldj meg minket. Légy itt velünk Jézusért, megváltónkért, lelked által. Amen. Készüljünk az ige hallgatására a 207. dicséretnek a második versével, ó vonnyatyám fiathoz engem, énekeljük ezt az imádságot közösen. fennállva hallgassátok meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk Júdás leveléből, Júdás levelének 20.-21. verseiből a következőképpen. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Foglaljuk el helyünket. Egy különös ünnepnapon vagyunk ma együtt, és különösen is érdekes és izgalmas számra, hogy két kedves kisgyermek, ha majd visszaemlékezik erre a napra, és szüleivel együtt visszaemlékeznek, talán mélyebb pecsét lesz ez az ünnep is számukra, hiszen a keresztelésük napja ez. De vajon mi ez az ünnepnap? Milyen ünnepre készülünk? Talán kevesen készültek ma egy ünnepnapra, azon túl, azon kívül, hogy ez az Úr napja, ami eleve ünnep számunkra, a feltámadás napján vagyunk együtt Isten iránti hódulatban. Aki bibliaolvasó rendünk szerint halad a Biblia tanulmányozásában és megértésében, az láthatta, hogy ennek a vasárnapnak van egy neve, a Szent Háromság vasárnapja. Hogyha valaki figyelmesen veszi kézbe, nyitja ki az énekes könyvét, és amit most énekeltünk egyik énekként, ez a gyönyörű énekünk, a Szent vagy Örökké című ének, ez is azzal a fejlétszel jelölt ének, hogy a Szent Háromságról, a Szent Háromság személyéről szóló énekek gyűjteményének az első tagja volt ez. A Szent Háromság ünnepe. Vajon ünnepe ez számunkra? Ki gondol erre? A város, amiben élünk, meg Európa szerte a labdarúgás szeretők nagy ünnepre készültek a tegnapi napon. Hatalmas ünnep volt. Itt rendezték a, már a nevét is írtam, nem tudom, Bajnokok Ligáját, de nem az, hanem ez a, nem is tudom, a Bajnokok Ligája döntője. És hát mennyi ember érkezett ide, hány és hány országból, és mennyi ember vett szállást itt közöttünk, vagy mennyien nézték a tévén, vagy más eszközükön ezt a bizonyos meccset. És úgy elgondolkoztam azon, mindig elgondolkozom ezen, hogy vajon miért mozgat meg ez ennyi embert. És nyilván nem szeretném itt a szószéken ezt megválaszolni, nem is biztos, hogy én alkalmas vagyok erre, de azt gondolom, hogy az benne van ebben, hogy hát vannak emberek, akik szeretik a futballt, és szeretik azt, hogy nyomon követik egy-egy kedves csapatuknak az útját, azt a menetelést, ahogyan haladnak ezek a csapatok, küzdenek, sok-sok meccset játszanak, sok-sok vívódásban előbbre és előbbre jutnak, és végül, amikor megérkeznek úgymond a célhoz, akkor a bajnokok közül fölavatják a bajnokok bajnokát, aki végül is az európai bajnok csapatok közül megnyeri ezt a bizonyos kupát. És hát, hogy hogy ünnepelnek, és miként, meg mi a velejárója, ezt most nem elemzem, de azért ezt érezzük, hogy ez egy olyan ünnep, ahol valami célhoz ért. És azért gondolkoztam el ezen, és talán így együtt veletek is érdemes, mert hogy kit mi mozgat, vagy mi határoz meg, az valóban egy út is, ami elvezet valahova. És hát mi, akik most itt vagyunk együtt, keresztjének ünnepelni, mi egy olyan úgynevezett keresztény ünnepes fél évnek a záró alkalmán vagyunk együtt ezen az úrnapján, amikor tulajdonképpen azt, ami adventtel elkezdődött, karácsonnyal folytatódott, majd nagy héttel, nagy péntekkel, húsvéttal, mennybe menetellel és pünkösddel megjelent, azt most ebben a vasárnapban úgy ünnepeljük, úgy zárjuk le, úgy kötjük egybe, hogy azt az utat, amely mögöttünk van, az ünnepek útját ebben látjuk célhoz érni. Hiszen azt a valakit ünnepeljük, aki mindezt végbe vitte értünk. Aki mindezt megvalósította a mi számunkra, ami elindult adventtel, és beteljesedett pünkösdben. Vajon hogyan jártuk végig, hogyan járjuk végig ezt az utat? Vajon mit jelent? Vajon hogyan tekintünk vissza, mi minden történt? Hogy került ez elénk az elmúlt időben? Mi mindenre emlékezünk, mi mindenre emlékezhetünk, és mi mindenre késztetesz bennünket, hiszen minden évben újra és újra eljön ez az ünnep. Nagyon idézőjelbe téve, visszaemlékezünk-e arra sok mérkőzésre, arra sok csatára, amely ezen az úton megvívatott, és végül megállunk-e abban az örömben, hogy győzött. Győzött az örökkévaló Isten terve, győzött az örökkévaló Isten szándéka, és már nem azt ünnepeljük csupán, hogy mi mindent tett, hanem őt magát, aki mindezt tette. Olyan jó lenne így egy kicsit visszatekintve elgondolkozni azon, hogy vajon olyan elánnal, olyan beleadással tudunk-e figyelni az Isten csodálatos mérkőzéseire, küzdelmeire, amit megvívott értünk, amit végbevitt a mi életünkben, mint ahogyan nyomon követik sokan a futballnak ezeket a mérkőzéseit, és persze mindenki más a saját életére tudja ezt alkalmazni, mert nem mindenki a futballt szereti, de sokféle más ilyen történés van, ami megragad bennünket, ami a figyelmünket odavonja, ami foglalkoztat, amit nyomon kísérünk és figyelünk. De vajon mi keresztjének? Megtesszük-e ezt, hogy figyelünk arra az örökkévaló Istenre, aki hatalmas dolgokat vitt végbe, aki senkihez sem fogható, akiről a Zsoltáros ezt mondja, hogy nem tudom elmondani, elszámlálni, mennyi mindent tett értünk, mi mindent cselekedett, az az Isten, akihez tartozunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek vitte végbe, és viszi végbe, és érvényesíti ma is közöttünk, bennünk, azt is, amit most hallottunk a keresztelésben. És milyen jó, hogy a kereszteléskor újra és újra halljuk az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe pecsételtetünk be. Milyen jó, amikor megvalljuk a hitvallásunkat, az apostoli hitvallással, az Atya, a Fiú és a Szentlélekről szóló artikulusokkal, bekezdéseivel. És milyen csodálatos, amikor énekeljük a doxológiát, a hármas egy Isten dicséretét az énekeinkben. Ha figyelitek, minden énekben ott van, amit most választottam, de döntően ott van az énekekben. A régiek tudatosan így énekeltek, így vallottak az Istenről. Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Micsoda kincs ez? Micsoda drága kincs megismerni az Istent? Élőknek hitben, a már megérkezetteknek, az elköltözötteknek a színről színre látás dicsőséges, újongó örömében. Látni az Istent, a hatalmas, dicsőséges Istent. Azt az Istent, akit nem tudunk befogni a magunk értelmével, mert fölöttünk áll. Azt a Szent Háromság egy Istent, akinek a valóságáról vallani mindig a titkok titka. De ő a mi Istenünk. Nem mi kreáltuk, ő alkotott minket. És úgy vagyunk, amikor egy picit is róla beszélünk, mint az a kisgyermek, sokszor elmondom ezt a példát, aki kint a tenger partján egy kis kanálkával vizet meregetett, és hozott ki, hogy egy kicsit a homokozóba ott a vízzel játszon, és akkor, amikor megfigyelte ezt, valaki azt mondta, igen, ilyen különös dolog ez, így vagyunk mi is, hogy az nagy óceánból, a tengerből egy kanálnyit kimerünk, holott az óceán hatalmas, dicsőségesen nagy, és annyit látunk ebből a kicsiny kis vízben, amennyi éppen abba benne van, de az a kicsiny víz, az teljesen tengervíz, de nem a teljes tengervize. Így vagyunk mi is, amikor a Szent Háromságról vallunk. Augustinus 15 könyvben írta meg a nagy egyház atya a Szent Háromságról szóló tanítását. Hihetetlen gazdag. Ő maga is ezt a képet használja. Igen, ennyit tudunk tenni, hogy egy picit kimerünk belőle. Nem merítjük ki, de kimerünk belőle, és csodálatos ez. És hogy mennyire az, hagyhozzak egy illusztrációt, amit sokszor megteszek a felnőttekkel, amikor a konfirmációra készülünk, és ezzel egyben ajánlom is majd a felnőtt konfirmációt. Felszoktam idézni egy idézetet egy egy ige hirdetésből, amiben csodálatos módon ragyog fel, hogy mit jelent az Isten megismerése. Most is megteszem ezt most itt közöttetek, és figyeljétek ezeket a nagyon különös szavakat, mondatokat, azért idézem így szó szerint, mert érzékelnünk lehet, érzékelnetek kell, hogy milyen mélységről beszélnek ezek. Valaki egyszer ezt mondta, nincs méltóbb tárgya az emberi vizsgálódásnak, mint maga az ember. Nem állítom, hogy nem így van, de azt hiszem, épp oly bízvást állíthatjuk, hogy Isten választottjai számára nincs méltóbb tárgya a vizsgálódásnak, mint Isten. A keresztény ember számára semmi sem fontosabb, mint Isten megismerése. Isten gyermekének gondolatait nem foglalhatja el magasabb tudomány, nemesebb elmélkedés, magvasabb bölcselet, mint annak a hatalmas Istennek neve, természete, személye, műve, cselekedete és léte, akit atyának nevez. Az Istenről való elmélkedés roppant építő hatással van elménkre. Tárgya olyan hatalmas, hogy mérhetetlenségében minden okosságunk elenyészik. Végtelen mélységében minden gőgünk megsemmisül. Értelmünk minden más tárgyat át tud látni, meg tud ragadni, és közben olyan önelégültség tölt el, hogy szeretnénk oda kiáltani a világnak. Nézzétek, milyen bölcs vagyok! Ám a tudományok tudományához érve ráébredünk, hogy mérő ónunk nem ér le a fenekére, sas szemünk nem lát föl csúcsaira, belátjuk, hogy az ember bölcs akar lenni, pedig olyan, mint a vadszamár csikója, és akkor már csak azt bírjuk kiáltani, egynapos újszülött vagyok, nem tudok semmit. Semmi sem képes az elmét annyira megalázni, mint az Istenről való elmélkedés. Ám ez a tárgy nem csak megalázza, de tágítja is az elmét. Aki gyakran gondol Istenre, annak eszmevilága gazdagabb, mint az olyan emberé, akinek látköre nem terjed túl a sárgolyóbb is szűk határain. A gondolkodás tágítására legkiválóbban alkalmas tudomány a Krisztusról, mégpedig a megfeszített Krisztusról való tudomány és a dicsőséges Szent Háromság Isten ismerete. Semmi úgy ki nem tágítja az értelmet, semmi úgy meg nem nagyítja az ember egész lelkét, mint egy nagyszerű téma, az Istenség áhítatos, kitartó, elmélyült kutatása. És a téma miközben megalázza és kitágítja az elmét, rendkívül vigasztaló is. A Krisztus szemléletében gyógyírt lesz minden sebre, az atyáról való elmélkedésben enyhülést minden gyötrelemre, a Szentlélek sugárzásában drága kenetet minden fájdalomra. Meg akarsz szabadulni az elkeseredéstől? El akarod vetni a gondokat? Eredj, vesd magad Isten mélységes tengerébe, merülj el az ő végtelenségében, s térj vissza kipihente, megifjodva, új erővel eltöltve. Semmit nem ismerek, ami úgy meg tudná vigasztalni a lelket, lecsöndesíteni a bánat és a gyász hányódó hullámait, elcsitítani a kísértés viharos szeleit, mint az Istenről való alázatos elmélkedés. Ilyen elmélkedésre hívlak titeket ma reggel. Ezt Spurgeon mondta el, a prédikátorok fejedelme, 1855. február 7-én Londonban. Azt hiszem érzékeltétek, hogy valóban milyen hatalmas, milyen dicsőséges, valóban Isten megismerése, az Isten megismerésében való elmerülés. Hát ez az, amire Júdás is a levelében utal. Júdás az Úr Jézus testvére írja ezt a rövid levelét, de rendkívül fontos üzenettel, és így zárja a sorait, annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsőség elé állíthat fedhetetlenségben újongó örömmel, az egyedül üdvözítő Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által dicsőség, fennség, erő és hatalom öröktől fogva most és mindörökké. A levél, amit megír, egy dicsőítő magasztalásban zárul. A Szent Háromság Istenről beszél, aki megőrizhet, aki dicsősége elé állíthat bennünket, fedhetetlenségben, és újongó örömben. És ővé a dicsőség, a fennség, az erő, a hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Milyen áldás ez, ha mi is így tudunk föltekinteni a Szent Háromság Istenre, és így vallunk róla, és így készülünk elé, újongó örömmel várva a találkozást. Teljen meg a szívünk ezen a mai ünnepen, és életünk minden napján, a Szent Háromság Istenre tekintve, újongó örömmel, hódolattal és imádattal, mert ez méltó hozzá, és ez méltó az ő gyermekeihez. És Júdás, aki írja a levelét, ehhez a gyakorlati tanácsot, hiszen arról beszél, hogy hogyan lehet ezt gyakorlatba ültetve, emlékeztetve önmagunkat megélni, a Szent Háromság Isten elé állni, a Szent Háromság Istenre tekintve élni, cselekedni. Ebben a tanácsot egy hármas egységben, hiszen amikor valakit szeretünk, az nem egy ünnepnapon ünnepeljük csupán, hanem folyamatosan kifejezzük az összetartozásunkat. Nézzük meg ezt a tanácsot, mit mond itt Júdás. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Világos a cél. Mit mond? Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben. Olyanok között vagyunk, ahogyan Júdás is, és a levél olvasói is, akik nem építenek, hanem rombolnak. Nem véletlenül kezdi így, ti azonban, szeretteim. Arra hívja fel a figyelmünket, hogy az építés erői hassanak át bennünket, ne a rombolás erői. Ti azonban, szeretteim. Ha különbözik is a kor, az akkori kor meg a mai kor, mégis vannak sajátos hasonlóságok, abban a korban és a mai korunkban is. Többek között ez is, hogy nagy erővel van jelen ebben a világban a rombolás. És nagyon komoly erőt kell nekünk az építés erőivel felmutatnunk. A szétdobálóval szemben nekünk az egységre kell törekednünk. És világosan el kell válnia annak, amit mi képviselünk, attól, amit a rombolás, a csúfolódás képviselői tesznek. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben. És nagyon fontos az a jelző szerkezet, amit itt hallunk, a hitünk szentséges hit. A legszentebb. Ezt mondja itt Júdás. Ez a egyszer és csak itt szereplő kifejezés, egyedül itt szerepel, ez ezt jelenti. A legszentségesebb. Az, amely mindenestől Istenhez és Istenre tekintve elkülönít. És ez a hit nem más, mint amiről ebben a levélben ír Júdás. A hit, amely egyszer és mindenkor a szentekre bízatott. Ez a szent írás, az Isten kijelentése, az apostoli tanítás. Mit jelent épülni ebben? Az építés azt jelenti, hogy fokozatosan megvalósul, amit a tervező elkészített. Egymásra építeni tehát. Egymásra építeni az egyik megértett ígét a másikra. Úgy, hogy mindeközben az ígék, amelyek Isten igazságát, akaratát, szándékát jelentik, megvalósulnak. Vagyis az ismeretben, a felismerésben, a megismerésben és az alárendelésben, az engedelmességben való előrehaladást jelenti ez, hogy épüljetek szentséges hitetekben. És valóban a Szentírás a legszentebb kell, hogy legyen a hívő számára. Így kell, hogy tekintsen rá, így kell kézbe venni. Éppen a rombolás erői azok, akik a Szentírást bontják meg, bontják fel, és próbálják szétszakítani. Miközben Isten egybe szerkesztette a teljes írást Istentől ihletve. És pont az, amikor a Szentírás minden része nem számunkra tekintély és valóban mérték, akkor válik a csúfolódás, a részrehajlás, a szétszakítás eszközévé. A Szentírást úgy kell valahogy a mi szívünkben alkalmazni, mint ahogy a Noé tette a kijelentést, amit ő kapott. Nem írásban, hanem ahogyan ő neki adta Isten akkor. Azt olvassuk róla a zsidókhoz írt levélben, hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem láthatott, és Isten félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hit által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökössévé lett. Ő példája a hitben való építésnek. A nem látott dologról, az ítéletről ő elfogadta Isten kijelentését. És elfogadta azt is, hogy hogyan menti meg Isten őt és az övéit ebben az ítéletben. És mit tett Noé? Hit által épített bárkát háza népe megtartására. Ő nem azt nézte, ami körülötte van, hanem ő arra hallgatott, amit Isten mondott. És mit tett? Szó szerint épített. Szó szerint épített. Isten megmondta a méreteket, a méret arányokat. Megmondta, hogy miből és hogyan kell építeni, és mikorra. És ő megtette, ő komolyan vette. Kedves keresztelős családok, de mindenki, építsetek arra, amit az Isten mond háza népetek megtartására. Azt vegyétek komolyan, amit az Isten jelent ki, és megmenekülhettek az ítéletben is. Ahogyan Noé is megmenekült az övéivel az ítélet idején. Komolyan vette, amit Isten mondott. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Mi kell ehhez? Ezt a hármas egységet mondja itt Jakab, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Imádkozzatok a Szentlélek által. Szükségünk van az Isten segítségére. Szükségünk van az imádságban is az Isten segítségére, hogy a Szentlélek által tudjunk imádkozni. Mert nálam nélkül, hogy mondja Jézus, nem tehettek semmit. A nem imádkozó ember azt fejezi ki ezzel, hogy ő úgy gondolja, ő magától tudja mindazt, amit kell. Az imádkozó ember, a Szentlélek által imádkozó ember pontosan tudja, hogy mindenben, mindenkor Istenre van szüksége. Imádkozzatok a Szentlélek által. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által. Az az agapé szeretet, amely feltétel nélkül elfogadott bennünket, amely bűnbocsánatot, amely békességet, amely örök életet szerzett. Tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében. Olyan ez, mint az a forrás, amely kiárat, és amikor a forrás közelében vagyunk, akkor ez a szeretet újra és újra felold, kiold minden félelemből. A teljes szeretet kiűzi a félelmet. A teljes szeretet áthatóan megnyugtat bennünket. Minden bukásunk, minden tévedésünk, minden félelmünk fölé emel. Tartsátok meg magatokat Isten szeretetében. Isten szeret. Nem múlt el, nem változik meg. Öröktől fogva örökké szól. Soha el nem fogy. Ez a szeretet. Tartsátok meg magatokat ebben. Ne engedjétek, hogy mások kibillentsenek ebből. Úgy sem szeret az Isten. Ha ez történik veled, úgy sem szeret az Isten. Emlékeztek rá, Mária és Márta, ahogyan üzennek Jézusnak, akit szeretsz, beteg. Lehet ilyen? Lehet. Akit Jézus szeret, beteg. Lehet. És még az is lehet, hogy nem ott és nem úgy gyógyul meg, ahogyan ők gondolják. De Isten szeretete nem azon múlik, hogy te milyen állapotban vagy. Azon múlik, hogy kicsoda ő. Ő maga szeretet. Isten szeret. Ne hidd el senkinek, aki csúfolódik. Téged nem szeret az Isten, mert ez nem így, vagy éppen úgy történt az életedben. Maradjatok meg az Isten szeretetében, mondja Júdás. És végül várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre, legyen ott a szívetekben a várakozás az érkező Jézusra, aki irgalommal jön, aki ugyanaz az ítélő bíró, aki előtte Isten ítélő széke elét állt, értünk, értem. Ő jön el, irgalommal jön el, örök élete jön el, haza fog vinni, mert Isten minden ígérete igenné lett, és beteljesedik ő benne. Imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Úrunk Jézus Krisztus irgalmát az örök életre. Ha valakinek képe kell, hogy legyen minden hasonlat, nagyon nehezen beszél erről a hármas egységről, de képe kell legyen arról, hogy mit jelent ez, akkor csak gondoljon arra, amit mindennapi használatban használunk, ma is itt, éppen úgy, hogy hangzik a hangon túl, a hangfalakon keresztül is a szó, az elektromosság. Az elektromosság láthatatlan. Mégis megnyilvánul. Figyeljétek meg, mint erő, hajtóerő. Megnyilvánul, mint akár fény, világosság. Megnyilvánul akár, mint hő, amikor melegítünk vele. Egy és ugyanaz a dolog. Három dologban, akár egyszerre. Hármas egységben működik. És nyilván gyarló példaként, hasonlatként látjuk, hogy a mi életünkben is vannak ilyen hármas egységek, de ott van magában a Szent Háromságban is az a csoda, hogy ő egy és három, és újra mondom, kanálnyit sem merítünk ki ebből, de csodálatos az ő munkája. Mert Szent Lelke által segít imádkozni, mert szeretete által itt van velünk, és mint Jézus Krisztus a fiú, eljön értünk, amikor majd elérkezik az utolsó nap. A Szent Háromság Isten végtelen gazdagsága az, amelyet kimeríthetetlenül láthatunk, ünnepelhetünk, álthatunk, akár ezen a napon, de egész életünkön át. Ti azonban, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szentlélek által, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmát az örök életre. Ünnepeljük hát őt, a Szent Háromság Istent, aki mindent végbevitt, és most is végbevisz bennünk. Övé legyen valóban a dicsőség. Amen. Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy kimondhatjuk a te háromszor szent nevedet, és a mennyei seregekkel együtt vallhatjuk, hogy szent, szent, szent a seregeknek, Ura. Áldunk téged, hogy a te szentségedet, igazságodat, irgalmadat, kegyelmedet megbizonyítottad számunkra Jézus Krisztusban, és köszönjük, hogy Jézus Krisztus váltságát a mi életünkben valósággá tetted szent lelked által, hogy mi is megváltottaid, gyermekeid, küldötteid lehessünk ebben a világban, akik képviselünk téged, akik rólad neveztettek, és akik a te neved megszenteléséért szolgálnak ebben a világban. Kérünk, édesatyánk, Jézus Krisztusért, szent lelked által, pecsételj el újra, erősíts meg bennünket, és tégy bennünket újongó szívű, boldog gyermekeiddé, akik bizonyságot tesznek rólad. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak örökkévaló szeretete, és a Szent Lélek közössége legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, szeretett testvérek, és az élet Isten tiszteletére készülve Isten tiszteletünk templomi részének végén énekeljük a 809. dicséretünk első és ötödik verseit. Az első vers így kezdődik, Isten nevét dicsérem, szívem csupa hála.